Halleluja, dicsérjük az Urat! Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd, hálaadással, magasztalással, dicsérettel. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te elküldted hozzánk a vigasztalót, a segítőt, a támaszunkat, a tanítónkat, aki velünk van. Hálát adunk, drága Szent Szellem, a munkáidért. Megköszönjük a drága kenetet, az ajándékokat, a gyógyulásokat, szabadulásokat, amelyek a mai napon történnek. Köszönjük a drága kenetedet, amit mi befogadunk, és szükség esetén továbbadunk. Kiárasztjuk a kenetet a szükségben levők felé, a Jézus nevében, hogy áldássá válhassunk mások felé. Köszönjük, Uram, a helyreállítást minden területen. Egyrészt a testek területén, másrészt az életek területén, a Jézus nevében. Minden dicsőség, Uram, téged illet menjen és földön. Köszönjük, hogy az újjászületéskor megkaptuk a hit mértékét, és ezt növeljük oly módon, hogy hallgatjuk az igét. És növekszünk szintről szintre, dicsőségről dicsőségre, mindörökön örökké. Amen. Köszönjük a szomszédodat oly módon, hogy hit kapcsolót felkapcsolni. Kérjük az Urat. Szeretettel köszöntünk benneteket. Szombaton egy nagyon kenetteljes alkalmon voltunk ezt helyen. Tehát amikor ilyen erőteljes a kenet, akkor a szellem elvégzi a munkát, és az áttörés az meg érkezik. Ilyenkor háladásban kell maradni. Azt tudjátok, hogy Isten a kitartást megáldja. Példának hoznám fel, hogy a esti vasárnapi tanítások gépelt formája. Ez hogy is állt elő? És hogy fejlődött ki egy csapattá? 2008-tól van meg a Békeváron írott formában a pesti tanítás. Abban az időben valaki megkérdezte tőlem, hogy egy bizonyos című tanítás megvan-e szöveges formátumban, szöveges változatban, és mondtam, hogy nincs. Valahogy az Úr összehozott engem az Ibolyával, és mondja, hogy neki megvan, de csak nagyon vázlatosan írta le saját magának. És onnantól kezdve ezek a vázlatok kicsit bővebbek lettek, és így kerültek ki 2008-tól a Békevárra. Majd mind precízebb és pontosabb lett, mai nap pedig teljesen azt a szöveget adja vissza, ami elhangzik. Aztán az Úr adott egy második gépelőt, mert azért ez egy nagyon időigényes és komoly feladat. Akkor már voltunk hárman, utána bejött egy szövegfésülő, majd még egy utófésülő. Gyakorlatilag most öten vagyunk, és Gyönyörű látni ezt a növekedést, hogy hogy fejlesztette az Úr ezt a munkát egy egész csapattá. Egy tím dolgozik rajta, hogy minél szebb és jobb legyen. Tehát, hogyha valaki nem fárad bele és nem adja fel, akkor a vége felé Isten odaadja a növekedést hozzá. Keszthelyen egy érdekes álom kapcsán hangzottak el, úgymond, kijelentések. Nem jó vezető nélkül lenni. Ezt korábban is már hallhattátok, meg a tegnapi tanításban is volt erről szó. Ugyanis vannak gyülekezetek pásztor nélkül. És ez egyáltalán nem jó. Isten egy olyan építményt állított fel, ahol vannak fölöttünk vezetők. A legkisebb egység a család, ott a vezető a férj. A következő egység a gyülekezet, ott a vezető a pásztor. És így mehetünk fölfelé munkahelyek, ország felé, helyi önkormányzás felé, mindenhol vannak vezetők. És ami nagyon lényeges, a vezetők olyan dolgot hallhatnak meg az Úrtól, amit az alátartozók nem. Tehát ezért fontos mindenkinek a helyét elfoglalni egy vezető alatt, és ezt méltányolni, elismerni a fölötte levő vezetőt. Hogyha a családban vannak néha nézeteltérések, mert a család feje, akit az Úr kinevezett, az mond valamit a családnak, a család még nem akarja bevenni, elfogadni, akkor igazából az Úr képviselőjét utasítja vissza. Ugyanez a helyzet a gyülekezetben is, hogyha valaki a pásztor útmutatását, kérését, tanácsát nem akarja elfogadni, akkor ő az Úr alá szemben. Szembe helyezkedik, ellenszegül. Tehát a férj, még hogyha nem is jár gyülekezetbe, vagy nincs újjászületve, akkor is hallhat az Úrtól olyat, amit esetleg a család többi tagja nem. Ezt tapasztalatból mondom. Rokonságban tapasztalt dolgok alapján mondom. Úgyhogy érdemes erre odafigyelni, hogy Isten kit rendelt fölénk, és ő mit hallott az Úrtól. Nagyon érdekes és izgalmas. Én úgy tudom, hogyha egy új autót 80 km-es sebességgel járatnak be, akkor az nagyon nehezen fog menni 130-al, vagy egyáltalán nem fog menni 130-al. Na most a következő, megint még mindig itt a gyermekeink kérdésével foglalkozik az Úr. Korábban volt róla szó, hogy terhelhetőség, gyermekeinknek a terhelhetősége az mennyire kívánatos, hogy mennyire megengedett. Az a helyzet, ezt az Úr mutatta, hogy ha a gyermekeink egy ilyen alacsonyabb fokozaton vannak bejáratva, akkor egy magasabb fokozatot nem biztos, hogy el tudnak viselni, vagy hosszú távon el tudnak viselni. Ha a Trabantot nem járották be rendes sebességgel, akkor 80-nal nem akar többet menni. Úgyhogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy ha azt szeretnék a szülők, hogy a gyermekek adott esetben, vészhelyzetben, szükség esetben terhelhetők legyenek, akkor bizony egy magasabb fokozatban kell bejáratni. Emlékszem rá, hogy a szüleink, és valószínűleg a ti szüleitek is ugyanezt mondták, hogy kivitték őket aratni, pedig iskolások voltak. Sőt, kivették az iskolából őket, mert most aratás van, és ott kell segíteni. Ha más nem, a kötelet fonni, sodorni, és teríteni, vagy halász szedni éppenséggel. És az a korosztály, az igen terhelhető. Nem láttak lehetetlent. Semmiben nem láttak lehetetlent. Hallottam olyan esetről, amikor éjszaka ásták a veteményes ágyást viharlámpa mellett, mert akkor volt rá idő. Gyerek lefeküdt, aludt, ásni lehetett holdvilágnál, meg viharlámpánál. El volt a bevezető. Köszönjük az Úrnak a jóságát. A mai napon a gyógyító kenet negyedik része következik. És a mai tanítás címe a hited határai. Kezdjük az ige olvasást a Márk evangélium 5. fejezetében, a 34-es verssel. Amit ma fogtuk hallani, az idézőjelben teljesen véletlen egybeesése annak, ami történt Keszthelyen, teljesen hozzákapcsolódik. Ez nem volt kiszámítva, ez a szent időzítésben van így. Tehát Márk evangélium 5. fejezet 34-es versét olvassuk.
Ő pedig mondané ki, leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és megszabadulva bajodtól, maradj egészséges.
Amen.
Amen.
A megtartott szó, a szodzó szó a görögben, amit más versekben fordítanak üdvösségnek is. Ennek a szodzó szónak nagyon széles a jelentéstartalma. Néhányat említenék, ami a mai tanításhoz kapcsolható. A szodzó szó görög jelentése többek között a megtart, megőriz, megment, kiszabadít, meggyógyít, és tovább él. Tehát ez az asszony túlélte a betegséget. Túlélte az orvosi kezeléseket, és egészségesen élt tovább. Az asszony hite indította be azt a kenetet, amit Jézus kapott, és nem Jézus hite indította el a kenetnek az áramlását. Kenneth Hagin 50 éves korában lépett be Isten elhívásának az első fokozatába. Addig mellette járt. Egy párhuzamos vágányon járt, szolgálta az Urat, de nem Isten elhívásában. Úgyhogy, ha valaki úgy érzi, hogy nem Isten elhívásában van, vagy nem biztos, hogy Isten elhívásában van, nem kell ez miatt bűntudatot érezni, vagy kárhoztatni saját magát, hanem kérdezze meg az Urat, hogy akkor most mi az én feladatom, mi az én elhívásom, és át kell nyergelni. Kenneth Hagin a szolgálati évei alatt felfedezte, hogy ha a tömeg, az egybegyűltek azonos hullámhosszon vannak a pásztorral, egymással, az igével, a hittel, akkor a kenet sokkal erősebb. Ilyen légkörben sokkal jobban lehet tanítani, prédikálni, dicséretet énekelni. Itt elmondom, hogy a dicséret épp olyan fontos, mint a prédikáció, mert a dicséret segít megnyitni a trónterem ajtaját, és a trón elé járulni, Isten trónja elé járulni. Hogyha a tömeg a szolgálat ellen hat, akkor nem tart a szolgálatot vezető pásztorral, és így a pásztorra igen keserves munka vár. Tehát meg lehet érezni azt, amikor a tanítást a szívek befogadják, vagy pedig mint a falrohány borsó visszapattan. Tehát az egybegyűltek segíthetik, vagy gátolhatják a kenetnek a működését. Előjárunk is szereti magát körbevenni hittel, és ezt oly módon teszi, hogy az első sorba ülteti a pásztorokat. Sőt, lehet, hogy rájuk tekintés nekik prédikál. Mert egy vidéki alkalmon nagyon sok új van, akikben még nincs hit, vagy csak ezután fog csírázni. Helyenként Jézust tömegek vették körül, miután hirdette azt, hogy ő kenetet kapott Istentől a gyógyításra. Ezek az emberek nem álltak ellen neki, hanem hittek a szavaiban. És nem csak hittek abban, hogy ő fölkent, hanem elmentek és összegyűjtötték az embereket a környéken, és azt mondták nekik, hogy ezt nektek is hallanatok kell. Úgyhogy gyertek. Másutt felháborodtak azon, hogy Jézus felkent, és kiűzték a városból. Tehát látjátok, hogy mekkora különbség van? A két véglet. A nyitott szív és a bezárt szív különbsége. A kenet nem árad csak úgy találomra, hogy elindul és eltalál valakit. Megvan a kenet működésének a megfelelő rendje, a szellemi törvényszerűségek, amelyek szabályozzák a kenet működését. Annak az oka, hogy a kenet csak úgy nem árad találomra, a következő: az isteni erőt csak az isteni fajta hit tudja működésbe hozni. Így a tömegek hite, akik összegyűlnek egy összejövetelen, segíthetik, vagy gátolhatják a kenet mozdulását. Általában természetesen segítik, mert sokszor hallottátok ti is, hogy összevont hit van jelen, összevont kenet van jelen, és az sokkal erőteljesebb, és könnyebben meg lehet gyógyulni, könnyebben meg lehet szabadulni, mint egyéb más módon. A vérfolyásos asszony is a tömegbe nyomult be. Egy tömegen hatolt át, mégis egyedül gyógyult meg. Jézust csak egyetlen pillanatra tartóztatta fel az, hogy érzékelte, hogy valaki megérintette a köntöse szegélyét, és erő áradt ki belőle. Eközben küldöttek jöttek Jairushoz. Tudni kell, hogy előtte Jézus Gadara földjén szolgált, gyógyított, és ott volt az a bizonyos gadarai őrült, aki szabadulást nyert. Aztán Jézus átkelt a Galilai tengeren, és Kapernaumba érkezett. Jairus már itt várta Jézust. Jairus egyébként a zsinagóga egyik előjárója volt. Tehát egy vallásos ember. De mégis nyitott volt a szíve az újra. Tehát jöttek a küldöttek Jairushoz, miközben a tömeg szorongatta Jézust, és a vérfolyásos asszony már megérintette köntöse szegélyét, és azt a hírt hozták, hogy a kislányod meghalt. Jézus mit mondott ennek a zsinagóga előjárónak? Ne félj, csak higgy. Ezt a Márk 5.36-ban megtaláljátok majd otthon. És Jézus elindult Jairus házához. Ahogy Jézus elindult Jairus házához, már nem állt megszolgálni senki felé. Odaért a házhoz, kislány feltámasztotta, és meg is gyógyította. Mert úgy nem érdemes valakit feltámasztani, hogyha valaki betegségben halt meg, mert akkor a betegség, ha megint rajta van, akkor megint rosszul jár. Tehát evidens, hogy a feltámasztás mellett meg is kell gyógyítani őt. Aztán, amikor Jairus házától távozott, akkor két vak kezdte elkövetni Jézust. Máté evangélium 9. fejezetéhez lapozzunk, és olvassuk el a Máté 9-ben, 27-től 30-ig. Tehát Jairustól Jézus elindult, és irányba vette Péter anyósának a házát, mert az meg magas lázban feküdt otthon.
És mikor Jézus továbbment onnét, két vak követé őt, kiáltozva és ezt mondva: könyörülj rajtunk, Dávidnak fia! Mikor pedig bement a házba, odamentek hozzá a vakok, és mondanékik Jézus: hiszitek-e, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: igen, Uram! Akkor illeti az ő szemeiket, mondván: legyen néktek a ti hitetek szerint! És megnyilatkoztak azoknak szemei, és rájuk parancsolt Jézus, mondván: meglássátok, senki meg ne tudja.
Amen.
Amen.
Hogy kezdődik a 27-es, hogy?
És mikor Jézus továbbment onnét, két vak követi őt.
A két vak követte. Na most egy vakember nem tud senkit követni. Lehetetlenség. A görögben ez a szó jelenti azt is, hogy vezettették magukat. Tehát inkább ez a helyes szó, ami ide illik, mert egy vakember senkit nem tud követni. Ez csak egy apróság, érdekesség. Tehát a két vak Jézussal ment. Mondjuk úgy lehet, hogy követik őket, hogyha fogják egymás kezét, vagy fognak egy botot, vagy egy kötelet, és úgy követik egymást. Vagy a ruhájának a szélét fogják, és úgy követik. Így már érthetőbb. Jézus csak azt tudta meggyógyítani, aki hit az ő természetfeletti képességében, a felkenetésében, amit Istentől kapott. Jézus mit mondott ezeknek az embereknek is? Hogy legyen a ti hitetek szerint. Tehát mai nap is igaz, hogy a te hited szerint történnek a dolgok. Akik hittel voltak Jézus szolgálata iránt, ők beléptek a gyógyító áramlatba. Itt megnevezhetjük a vérfolyásos asszonyt, a tömegeket, akik meggyógyultak Jézus szolgálatába, és még sok más ember, felsorolni hosszú lenne. Ők hit által átvették a gyógyító erőt, amit Jézus kenetként kapott, majd együttműködtek ezzel a kenettel, azaz Isten gyógyító erejével a saját érdekükben. Mert mindenkinek a saját érdeke, hogy hit által el tudja venni a gyógyulását, meg tudja ragadni, birtokba tudja venni, és élvezze annak az előnyét. Hogyha Isten ereje jelen van, akkor lép be annak áramlásába. Tudjuk, hogy a villamosság az a kezdetek óta létezik. Ha más formában nem ismerték, de a villám és a villám tevékenysége folytán ismerték, de éppen azt olvastam, hogy időszámítás előtt 500-ban már tudták, hogy létezett elektromos áram. Csak lehet, hogy dörzsölés útján, vagy valami más útján, a nagy felfedezések azok sokkal később keletkeztek. Tehát a villamosság kezdetek óta létezett, de nem volt az emberiség javára, mert egyrészt nem tudtak róla, másrészt a lakások, a házak felkészületlenek voltak. Nem voltak eszközök. Amíg be is tudták volna fogni az elektromos áramot, mit csatlakoztattak volna hozzá? Volt rezsó? Volt légkondi? Vagy tévé, vagy egyéb készülék? Semmi nem volt. Ezen túlmenően nem ismerték az elektromosságnak a törvényszerűségeit, hogy mi vezeti az elektromosságot, hogyan működik, hogyan lehet egy áramkört kialakítani, abba belépni. Miután felfedezték az elektromos áramot, és a feltalálók többen is voltak, különböző készülékeket állítottak elő. Kezdve a legegyszerűbbet, a villanyégőt, aztán később ugye egyéb más berendezéseket. Az emberiség elkezdte hasznosítani az elektromos áramnak a jó tulajdonságait. Az elektromosság sem működött automatikusan. És ma is úgy van, hogy nem magától működik, hanem azt be kell kapcsolni. Be kell lépni abba az áramkörbe. És akkor onnantól kezdve már élvezhetjük annak az előnyét, amit az a elektromos áram működtet. Isten gyógyító ereje is hasonló. A gyógyító erő, a kenet egy valóságos dolog, és törvényszerűségek működtetik. Nekünk is meg kell tanulnunk belépni a kenet áramlásába, és abból a célból, hogy áldást nyerhessünk. Egy biztos, hogy az embereknek bizonyos lépéseket meg kell tenni, és hittel meg kell ragadni az erőt, hogy működtetni tudja. Amint mind többet és többet tudunk a kenetről, képesek leszünk jobban együtt áradni a kenettel, és képesek leszünk jobban munkába állítani a kenetet a saját érdekünkben, illetve mások érdekében. Meg tudjuk csapolni a kenetet. Jobban tudjuk a hasznunkra fordítani a kenetet, és több eredményét fogjuk látni. Áramfejlesztőt már láttatok. Többféle kivitelben létezik. A legegyszerűbb áramfejlesztő talán a kerékpáron dinamó. Aztán most már árulnak dinamós lámpát, az is egy áramfejlesztő, de vannak a benzinmotoros áramfejlesztők, amit akár egy ház átmeneti ellátására is lehet használni. De érdekes módon a múlt században Aszófön, Tihany mellett a kis hegyi patakokra építettek áramfejlesztőt, és a Balaton alatt kábelen jött át az elektromos áram a déli partra, és Zamárdiban még mindig megvan az kapcsolóháznak nevezett egység, amit már persze nem arra használnak, de mint ipari műemlék létezik, és ott osztották szét az elektromos áramot. Magyarország legnagyobb áramfejlesztő telepe a Paksi előtt a Tiszaloki duzzasztómű, illetve áramfejlesztő. Tehát ahogy egy áramfejlesztő beindítható, ugyanúgy a mennyei erő is, a kenet is beindítható. Ezt akartam kihozni belőle. A hit kapcsolója indítja be a kenet áramlását. Akik természetfeletti módon meggyógyultak, azok valójában felkapcsolták a hit kapcsolóját. És ennek eredménye lett az, hogy a testből a sötétség erőinek a hatása eltávozott, megszűnt, felszámolódott. Tudjuk azt is, hogy a kenetes zsebkendőkbe vetett hit is szabadulást hoz az illető számára. Most jön itt az érdekes dolog, ami nem véletlen. A testnek esetenként időre van szüksége, mire reagál a gyógyító erőre. A betegség eltávozhat a kézrátétel során, és van is erre példa, de ezt követően a tünet még mutatkozhat egy ideig. És ez a tünet egy füsthöz hasonlítható, aminek el kell szállni. Azért mutatkozik még meg a tünet, mert a romlás több éven keresztül olyan mértékű volt, amit a betegség okozott, hogy nem mindenkinél történik meg azonnal a kézrátétel során a gyógyulás. Ezt az úr tudja, hogy egyik esetben miért úgy van, hogy azonnali gyógyulás, a másik esetben pedig egy fokozatos felépülés és helyreállítás történik. Tehát megállapíthatjuk azt is, hogy a gyógyulás jöhet egy pillanatban, és jöhet fokozatosan. És hogyha nem jött meg egy pillanatban a gyógyulás, akkor sem szabad feladni, mert a hitkapcsolót továbbra is felkapcsolva kell tartani. A hitkapcsolód állandóan legyen felkapcsolva. Mert hogyha bejön a kételkedés, akkor visszatér a betegség. Hegennél is próbálkozott, miután ugye meggyógyult három súlyos betegségéből hit által. Nem is kézrátétel által, hanem az igébe vetett hit által gyógyult meg. Szív, vér, a harmadik a paralízis volt szerintem. Néhány példát fogok megosztani veletek, amelyek arról szólnak, hogy a gyógyulás nem azonnal történt meg. És ezzel magunkat is erősítjük. Kenneth Hagenhez odavittek egy kisgyermeket, a lábai el voltak deformálódva, a kezét rátette, imádkozott, és semmi változás nem történt ott azonnal. Elmondta a szülőknek, hogy ő egy különleges kenetet kapott Jézustól, érezte a kenet kiáradását, illetve átáradását, ami azt jelenti, hogy szellemben a munka el van végezve. Azt mondta a szülőknek, hogy tartsák felkapcsolva a hit kapcsolóját. És a gyermek lába megkapta a kenetet, és a kenet dolgozik benne, maradjanak ebben a hitben. 3 nap után elkezdett jönni a látható helyreállítás, a változás, és 4 nap kellett ahhoz, hogy a gyermek lába tökéletesen éppé váljon. Tehát gyakorlatilag a kézrátételtől számítva 1 hét múlva vált tökéletessé a gyermek lába. És fokozatosan történt a helyreállítás. Hogyha valaki azonnal meggyógyul, örvendezzen neki, és köszönje meg Istennek. Ha nem jön azonnal a gyógyulás, akkor pedig ki kell tartani, a hitkapcsolót felkapcsolva kell tartani, és erőteljes hit meg vallásokat kell tenni. Hálaadásban, folyamatosan, rendszeresen hálaadásban. A következő eset. Egy 40 éves férfit hoztak Kenneth Hagenhez, hogy szolgáljon felé. Ez a 40 éves férfi még soha nem járt. Ez hasonlítható ahhoz az emberhez, aki az ékes kapu előtt ült. Most képzeljétek el egy láb, amiben az izmok el vannak sorvadva. Hogyan tud felpattanni és járni? Ez a Kenneth által és az Úr kegyelméből történik. Imádkozott ezért az emberért, érezte a Kenneth kiáradását, de ebben az esetben sem volt semmi látható jel a dolognak. A kísérői megpróbálták felállítani hitből, de összerogyott, nem tudott megállni a saját lábán. Hagen azt is elmondta, hogy ha az Úr szól hozzá, hogy a tolószékes álljon fel a kerekes székből, akkor szól neki, mert akkor tudja, hogy megvan a gyógyulása azonnal. De ebben az esetben nem szólt, és nem is mondta neki, hogy álljon fel. Csak a kísérők próbálkoztak ezzel. És én is láttam már ilyet a környékbeli alkalmakon, amikor próbálnak ugye tolószékest járásra bírni. Tehát, hogyha az Úr nem szólt, akkor ez a férfi hazament, és folyton mondogatta, hogy a Kenneth bennem van, és munkálja a gyógyulásomat. Ezt mondogatta egyfolytában. A harmadik napon érezte az erőnek a második hullámát, mert az első hulláma az a kézrátétel során történt. A harmadik napon érezte az erő második hullámát, és egy belső késztetést arra, hogy álljon fel és járjon. Ennek engedelmesen cselekedett, megtette, ez volt a hit cselekedete, és valóban járt, éppé vált. Ez az ember tudta, hogy hogyan kell Isten gyógyító folyamába belépni. Tudta, hogy a hit kapcsolóját hogyan kell felkapcsolni és bekapcsolva tartani. Ez volt a hálaadás, a folyamatos hálaadás, meg a folyamatos hit megvallás. A következő esetben egy 9 éves kislányt hoztak, aki gyermekbélulás áldozata volt, és a lábai úgy lógtak, mint két pipaszár. Kenneth Hagen kezéből az erő átáradt, amikor rátette a kislányra a kezét, és ezt ő a gyógyulás jelének vette a hosszú szolgálati tapasztalata alapján. Akik ott voltak a gyülekezetben, bevonta őket a hálaadásba. Az egy nagyon erőteljes dolog, amikor mindenki együtt egy bizonyos dologért hálát ad. Hát akkor sokkal több szív hálája száll fel a trón elé. Látszólag megint nem történt semmi. Másnap az anyuka fürdette a kislányt, és sírdogált a fürdőkád mellett. Hát bizony 10 nap múlva kell vinni kórházba, arra van időpontjuk, és ott valami beavatkozást követnek el. Ekkor a Szent Szellem szólt a szívéhez. Hiszed, hogy Kenneth Hagen Isten felkentje? Igen. Hiszed, hogy ő igazat mondott, amikor azt mondta, hogy ő felkent, Jézus által felkent, és egy különleges elhívása van a gyógyító szolgálatban. Igen. Akkor a te gyermeked tegnap megkapta a Kennethet. Ez a Kenneth átáradt abból a célból, hogy a te kislányodat meggyógyítsa. Ez a belső hang kijózanította az anyukát. Ezután egy pattogó hangot kezdett el hallani, és a szeme előtt egyenesedett ki, a kislány lába is vált teljesen épp és tökéletessé. Ez az anyuka majdnem elszalasztotta a lánya gyógyulását, mert nem azonnal következett be a gyógyulás. De siránkozás után, amikor szólt az Úr a szívéhez, felkapcsolta a hitkapcsolót, és az előző nap megkapott erő működésbe lépett az ő testében, és építette azt a testet. A természet feletti gyógyulásnak két feltétele van. Egyik az erő mértéke, a másik pedig a hit mértéke. Tehát milyen erős a gyógyítókenet, illetve milyen erős az illető hite, ami aktivizálja a kenetet, ami működésbe hozza azt az erőforrást. Példabeszédek 4-hez lapozzunk, és a 20-tól 22-ig olvassuk. Ismert ige részről van szó, de az üzenet lehet, hogy új lesz a számotokra. Példabeszédek 4-ben olvassuk a 20-tól 22-ig.
Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.
Amen.
Amen.
Isten mit üzen az ő népének? Hogy a szavaim gyógyítanak. Az igém gyógyszer. Kinek a számára? Mindenki számára. De hogyha a hívők nem hallgatják napközben, vagy nem olvassák napközben Isten igéjét, akkor nem válik gyógyszerré. Tehát kell időt szentelni az Úrral való foglalkozásra. Általában egy adag gyógyszer senkin nem segít. Ugyanígy egy adag ige sem épít fel senkit. Az igét folyamatosan, éjjel és nappal a szemünk előtt kell tartani. Arra kell fókuszálni. Ez a sikertitka. Más helyen mondja az írás, hogy Isten elküldte az igéjét, a szavai pedig gyógyítanak. De nem mindig azonnal. A vérfolyásos asszony megtanulta megcsapolni a természet feletti erőt. És ez a testében kifejtette a gyógyító hatást. A megcsapoláshoz fűzném hozzá, hogy néha a sajtóban lehet arról hírt venni, ami nem követendő példa természetesen, hogy megcsapolják az olajvezetéket, fúrnak rá egy lyukat és megcsapolják, vagy még a gázvezetéket is, pedig nagyon tűzveszélyes cselekedet ez, vagy pedig az oszlopról lopják az áramot, azt is megcsapolják, ugye? Itt csak a megcsapolást, hogy lássátok, ezek rossz példák, de nekünk így kell megcsapolnunk a mennyei erőt, amit szabad megcsapolni, és meg is kell csapolnunk. Tehát nekünk meg kell tanulnunk megcsapolni a mennyei erőt, felkapcsolva tartani a hitkapcsolót, és a te saját hited, a te szentséges hited, ami értékesebb az aranynál, az képes minden helyzetedet helyreállítani. Amen. És van itt egy megvallás, ezt elmondjuk együtt. A tünet csak füst, ez a címe. A tünetet csak füstnek tekintem, amely engedelmesen elszáll, amikor ellenállok neki a Jézus hatalmas nevében. Jézus az Úr a testem felett, ő képes kisöpörni a házat, megtisztítani a templomát az én erős hitem által. A szellememben befogadtam a gyógyulást, az megvan nekem, és a szám erőteljes hit megvallásával öltöm fel a testemben a szem egészséget. Én a gyógyult vagyok Krisztusban, én a helyreállított vagyok a Szent Szellem ereje által. A kenet bennem van a kézátétel révén, amely folyamatosan munkálja a gyógyulásomat, és tökéletessé teszi a testemet. Jézus az Úr a tünetek felett is. Nem a láthatók szerint van meg nekem, hanem az igén nyugvó hitem szerint. A tünetek könnyebben mozdulnak, ha kijelentem az ige hatalmával, hogy az ellenségnek nincs bennem semmije. Ahogy az ige írja, úgy igaz is nekem,
nem lehet másként, csak úgy, ahogy megvan írva, és ahogy el van rendelve. Én Isten igazságában vagyok Krisztusban, jó jelentés jön hozzám, mert a gyógyulást Jézus megszerezte nekem a kereszten. Hála és dicsőség neki. Amen.
És ebből nem biztos, hogy az egészet kell mondani, mi a szívedhez szól. Lehet, hogy egy vagy két bekezdés csak az, ami a szívedhez szól, akkor azt mondogasd, de kitartóan és hittel. Soha ne add fel. Valahol van egy képünk, de ha már megtalálom, akkor megmutatom. A gólya állatóban be akarja kapni a békát, de a béka meg elszorítja a gólya nyakát, hogy ne tudja lenyelni. És az van ráírva, hogy soha ne add fel. Tehát te is így csinálj, mint a béka, hogy soha ne add fel. Ha valaki le akar nyelni, akkor szorítsd el a torkát, hogy le ne csúszszál, mint jó falat. Ez egy tanulságos ábra. Halleluja. Akkor most áldást osztunk. Kézrátétel következik, és a gyógyítósor. Megáldunk benneteket. Fogadd a kenetet Jézus nevében, ragadd meg a Jézus nevében. Fogadd a kenetet a Jézus nevében, és ragadd meg, és tartsd bekapcsolva a hitkapcsolóját a Jézus nevében. Fogadd be a kenetet, ragadd meg azt hittel, és tartsd bekapcsolva a hitkapcsolóját a Jézus nevében. Fogadd be a kenetet, ragadd meg a kenetet, és tartsd bekapcsolva a hitkapcsolóját a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Köszönjük a Te bölcsességedet felette, amivel intézi az ügyeit. A Jézus nevében. Fogadd be a kenetet, és tartsd bekapcsolva a hitkapcsolóját mindenkor. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a Te gyermekeid életét. Fogadjátok be a kenetet, áradjon az a kenet, hogy munkálja a helyreállítást egészen a tökéletességig, és tartsátok bekapcsolva a hét kapcsolóját a Jézus nevében. Amen. Fogadd be a kenetet Jézus nevében, a kenet benned van, és átjárja a tested a Jézus nevében. És szabadít, szabaddá tesz ez a kenet, mert kitakarítja a testedből mindazokat a dolgokat, amelyek nem odavalóak. Minden rendellenesség feláll és távozik a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám! Tartsd bekapcsolva a hitkapcsolóját, és hálaadásban légy folyamatosan a Jézus nevében. Tartsd bekapcsolva a hitkapcsolóját, fogadd be a kenetet, áradjon az a kenet, munkálja a szolgálatodat a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a szolgálangyalok segítségét is. Hálát adunk, hogy a menny erőforrásai a rendelkezésre állnak, mellette vannak, és növekszik az a szolgálat a Jézus nevében.
drága mennyekem, Jézus nevében áradjon a dögenetedbe. Minden egyes sejtbe Jézus nevében is köszönjük, atyám, hogy megszabadítottad és meggyógyítottad, mert a te keneted élő és ható és élesebb minden két élő fegyvernél, mert a te igéd olyan, mint a két élő kard, amely behatol a testbe, a szervezetbe Jézus nevében, és a sejteket megújítja, újjáteszi Jézus nevében, újjáteremti. Köszönjük, atyám, hogy elvégezted, és hálásak vagyunk, atyám, hogy megszabadítottad, meggyógyítottad pásztorunkat Jézus Szent nevében. Áldjuk, atyám, és magasztaljuk a te nevedet. Köszönjük, hogy mindenben, mindenkor teljes elégséget adsz nékik Jézus Szent nevében. Köszönjük a szent szabadításodat Jézus nevében. A kenet elvégezte a munkát, és Jézus nevében már csak hálát adunk. Köszönjük, atyám. Áldjuk ezért, és magasztaljuk a te nevedet Jézus nevében. Ámen. Halleluja. Halleluja Jézus nevében. Halleluja.
Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében hittel tesszük rá a kezünket a hozott kelmékre, szövetekre és ruhadarabokra a Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a kenetet. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. Tudjuk, Uram, hogy a kenet a szövetekben raktározódik, és így eljuthat az otthonokba. Amikor a betegek hittel a testükhöz érítik a kenet, kiárad, behatol a testbe, és megtöri az igát. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett művét. Hálát adunk, hogy a te megtört tested által birtokolhatjuk ma a szent egészséget. Köszönjük, Szent Szellem, a gyógyító ajándékokat, a munkálást a testekben, a szabadítást az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. A gyógyító sorba is elváró hittel kell kiállni, hogy az ember kaphasson valamit. Én úgy álltam ki szombaton a gyógyító sorba, hogy előző nap is, meg lefelé is azt mondogattam, hasonlóképpen, mint a vérfolyásos asszony, hogy amikor az előjárónk rám teszi a kezét, én kiszippantom belőle a kenetet, és a mennyei dinamit erő behatol a testembe, és elvégzi a munkát. Halleluja. Ima, Ságvár, Szántód, település, helyhatósági választásáért. Én hívő ember vagyok, ezért jogosult vagyok arra, hogy imában Isten trónja elé járuljak Ságvár Szántól település önkormányzati választának sikeréért. Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő, mert ő változtatja meg az időket és az időknek részeit. Ledönt királyokat, vezetőket és felemel királyukat, áld bölcsességet és tudást. Aki megalázza magát előtted, beleértve a jelölteket is, azt felmagasztalod, és aki felgamasztalja magát, az megaláztatik. Atyám, te olyan vezetőket adsz nekünk, aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik, mert olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljön, mint a felhőtlen reggel. Tud esőtől sarjadzik a fű a földből. Itt szavával megvallom, hogy a helyhatósági választások során azok kerülnek a polgármesteri és képviselői székekbe, akik a te akaratod szerint való, mert őket kedvessé teszed a választó polgárok előtt, a nem odavalókat pedig félreállítod az útból. Jézus nevében kiárasztom a kijelentés bölcsesség józan részt és tisztánlátás szellemét a helyi lakosság felett, hogy a választás napján a te útmutatásodra hagyatkozva voksoljanak. A Jézus hatalmas nevében megkötöm a sötétség minden erejét, a megtévesztés szellemét, hogy döntéshozatalkor semmi és senki ne tudja rossz irányba befolyásolni az embereket. Atyám, a te áldásaid szálljanak az új testületre, és köszönöm, hogy egységben tartod a tagjait. Hálát adok neked,
hogy a döntéseknél a mi érdekeinket nézik, hogy csendes, nyugodt, békés életet élhessünk minden szentségben és becsületességben. Azért imádkozom, hogy becsületesség lakozzék a vezetésben, akik a te szemedben ártatlanok, fedhetetlenek, kifogástalanok és tökéletesek, azok megmaradjanak a hatalmi pozícióban, akik pedig gonoszok, hűtlenek, kerüljenek ki a vezetésből. A fenti megvallásaim állandóak a számban, mert az ima után is csak ezek a hittel teljes és rettent szavak hagyják el az ajkaimat. A Biblia az én kenyerem, ezért arról gondolkodom éjjel és nappal. Mindenkor ügyelek a kimondott szavaimra, hogy a számnak vezetése csak jó gyümölcsöket hozzon, nem engedem meg, hogy a számnak beszédei által törbe essek. Ha az igével ellentétesen szólni, zárat teszek a számra a Jézus nevében. Amen. Halleluja.
Halleluja. A pesti összefoglaló következik. A háromfajta bölcsességnek az első része hangzott el 14-én. Az ige azt mondja, hogy szerezzük meg a magasabb fajta isteni bölcsességet. És ne csak megszerezzük, hanem ezt súlykoljuk bele a szívünkbe. Tudni kell, hogy az isteni bölcsességgel szemben a világi bölcsesség az mulandó. Az elme, az érvelés Isten előtt bolondság. Az elme területéhez tartozik az oktatási rendszer. Tudjátok az iskola rendszert mikor vezették be? Vagy miért vált szükségessé? Ádám bukása után. Nem volt meg a szellemi kapocs Istennel. Addig Isten mindent a szellemi forró dróton keresztül mondott el Ádámnak és Évának. Elszakadtak Istentől, muszáj volt tanulni földi dolgokat. És az elme képzése ugye az iskolában történik. A bölcsesség három fajtája. A szofia, a szunesis és a phronesis. Kicsit furcsán hangzana, de el fogom magyarázni, hogy melyik mit jelent. A szofia az alapbölcsesség, ami valójában Isten minden tudását foglalja magába. Amikor egy ember újjászületik, akkor részesedik ebből a alapbölcsességből, és ezt az alapbölcsességet működtetni kell, úgy, mint a hitet, mert különben nem lesz gyümölcse. Pál nagyon jól tudta, hogy hogyan merítsen, és hogyan tanítson a bölcsesség útjából. A szófia bölcsesség is egy elrejtett bölcsesség, csak a felnövekedetteknek tudja Isten kijelenteni, ezért ahhoz, hogy meg tudjuk ragadni a bölcsességet, növekednünk kell. Nem maradhatunk csecsemők. Ha Isten élete bennünk van, már pedig bennünk van, akkor nem csak bölcsességben, hanem dicsőségben is járunk. A sikertelenség oka elsősorban az, hogy az emberek nem tudják, hogy miként lehet ezt az alapbölcsességet bölcsesség ismeretté alakítani, és működtetni és használni. A kettes számú bölcsesség a szunesis, ami azt jelenti, hogy Isten dolgainak a pontos megértése. Hogyha Pál leveleit olvassuk, akkor kijelentést és megértést fogunk kapni Isten dolgaiból. Továbbá egy képesség birtokosai leszünk, elkezdünk tisztán látni dolgokat, összefüggéseket felismerni, és tudjuk, hogy mikor mit kell tenni. Nem dödögünk rajta órákig vagy napokig, hogy most menjek, ne menjek, csináljam, ne csináljam. Hanem tudjuk a bölcsesség által, hogy ezt kell tennem. Ha folyton az igén gondolkodsz, akkor az sikerre fog vezetni. A tanítások hallgatásával épül ki ez a szunesis bölcsesség, és egy magasabb szintre emel fel. Már megint itt van a tanítások hallgatása, amiről beszéltünk múlt héten is, meg korábban is, hogy nem elég csak hétfőnként az alkalom során hallani Isten igéjét, meg a tanítást, hanem valamilyen formában minden nap kellene vele foglalkozni. Vagy olvasni a tanítókönyveket, és van bőven belőle az egyházunk kiadásában, vagy hallgatni CD-n, vagy DVD-n nézni, mert nagyon jó keresztény filmek vannak. Vagy pedig nézni a pesti alkalmakat, mert abból is van összeállításunk. Irmánál van is itt most valami néhány lemezt hozok magával, hogy lehessen kölcsönözni. Tehát most Isten biztosítja a pásztoron keresztül, hogy vannak lemezek, de a feltételt mindenkinek magának kell megteremtenie. Meg a szándékot, az akaratot, hogy én ezt akarom hallgatni, mert én bölcsebb akarok lenni a káposztától. Ha birtokoljuk ezt a bölcsességet, akkor az élet dolgait bölcsebben tudjuk intézni. Ehhez viszont időzni kell az igével, időzni kell a bölcsességgel. A világból nem tudunk nyerni bölcsességet. Ezért mondja az ige azt, hogy újítsátok meg a ti elméteket az ige által. A szunesis nem a csecsemőknek adható bölcsesség. A szunesis azoknak lesz átadva, akik Istent keresik. Az igében el kell mélyednünk, és ez egy út a szunesis bölcsességnek a felgerjesztésére. Tehát megint mindig visszajutunk oda, hogy az igét naponta vegyük magunkhoz. A harmadik bölcsesség a phronesis, ami Isten teljes terve az életünkre. Isten terve csak ezen a szinten működik, tehát a harmadik bölcsességi szinten működik. A phronesis a legmagasabb fokú bölcsesség, mondhatni úgy is, hogy egyfajta gondolkodásmód, ami eltökéltséget jelent, odaszánást jelent, egy rögzített mentális hozzáállást. Tehát aki ezzel a fajta bölcsességgel rendelkezik és munkába állítja, akkor ő valamit eldönt, és abból nem lehet kibillenteni. Jó 10 évvel ezelőtt eldöntöttem, hogy a szántódi bárányainkat leviszem Fonyódra James Sanders alkalmára. De délelőtt történt egy kis balesetem. Egy kiálló, viszintesen kiálló csavarra nyáról lévén papucsostól ráléptem, és a sarkamat felszakította, mint egy óra számlap. Egy pici kis bőr tartotta, és így integetett. És mivel én eldöntöttem, hogy a bárányaimat viszem, ez a dolog nem tartott vissza. Igaz, hogy úgy kellett a lábamat tartanom, hogy a levegőben volt a lábam, és úgy tartottam a gázpedált, ami fárasztó azért 30 kilométerre. Fölmentem a legfelső ülésre, a sportcsarnokba volt, és ott a lábamat föltettem, ott volt hely, bőven föltettem viszintesre, nem is mentem le gyógyító sorba, de éreztem ott a kenetet, hogy ott van a forróság és munká bennem. Tehát ilyen a phronesis bölcsesség, hogy amit eltökél, abból nem lehet kimozdítani. De hát mondhatom, a szolgálók is ilyenek, eltökélték, hogy az Urat fogják szolgálni, és nem lehet belőle kimozdítani, mert ahogy az egyik pásztor mondta, hogy ha őt kivennék a szolgálatból, vagy megszűnne a szolgálata, belehalna. A phronesis bölcsesség előre meghatározza, hogy miként fogsz reagálni helyzetekre. És nem szaladsz el, még az oroszlán erő sem. Kenneth Hagennek volt egy ilyen álma, hogy valami pályán voltak, és jöttek az oroszlánok. A mellette levők azok elkezdtek szaladni, Igen, meg fölmérte, hogy olyan messze van a lelátó, hogy odáig úgysem ér el. Ő megállt. Jöttek az oroszlánok, szembefordult velük, nem volt benne félelem, és így körbe szimatolták, és továbbmentek. Azt is tudjuk ugye Jobb könyvéből, meg korábbi tanításokból, hogy a félelem olyan, mint a mágnes. Oda vonza azt, ami nem kívánatos. Isten igéjén elmélyedve növekszünk a bölcsességben, és a növekedő bölcsesség pedig uralni fogja az elménket, a gondolkodásmódunkat. A hit másik meghatározása így hangzik, a Szent Szellem kijelentésén való cselekvés. Aki minden tanítást meghallgat, ami csak létezik, előbb-utóbb össze fog zavarodni. Isten egy táplálási vonalra helyezett el mindenkit. És ehhez korábban már hallhattátok azt, hogy a gyermekeink is a mi családunkban nőtek fel. Csak esetenként mentünk vendégségbe, vagy kaptak egy kis uzsonnát gyerekek a szomszédban. Az ördög füstje néha megzavarhat, de nekünk tudnunk kell, hogy az ördög legyőzhetett Krisztus által. Az ördög nem gyógyít, hangzott el kezd helyen is. Mert volt egy riporter, aki riportot készített előjáróinkkal, és ő azt állította, hogy az ördög is gyógyít. De akkor miért írja az ige azt, hogy Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa? Ez az ige így szó szerint. Úgyhogy a tünet az egy füst. A tünetet egy füstnek kell elképzelni, és elpárolog. A szabad akaratról már hallottatok nem egyszer. Ott van szabad akarat, ahol a hit és a szeretet jelen van. Mert a szeretet senkit nem korlátoz. Isten a hitet használja, azt küldi ki a hegyek mozgatására. Olyan formában, hogy valakit megbíz, hogy menj ide és menj oda, és rombold le a hegyeket. Kültölések ünnepe lesz jövő év szeptember 14-én, és a harmadik smita év átlapolásának lesz vége, ami 3x7 évet jelent, úgyhogy nem sok időnk maradt vissza. Előjárónk szemébe könyvszökött, ami a meglátása szerint azt jelenti, hogy egy katasztrófa előjelei körvonalazódnak. És ez a katasztrófa lehet a 7 éves megpróbáltatás is. Halleluja! Szeretett ének következik, záró énekünk. Köszönjük, hogy itt voltatok, jövő héten várunk benneteket szeretettel. A gyógyulás ideje eljön.